Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje a gyásznak. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 90. Zsoltár első versét. A 90. Zsoltár első versét énekeljük, ami így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Leülve folytassuk Istenünk magasztalását a már megkezdett 90. Zsoltárunkkal, és énekeljük a 2., 3. és 7. versét. A 2. verse így kezdődik, az embereket te meghagyod halni. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Folytatjuk sorozatunkat az első tesszalonikai levélből, ugye előző hetekben családi istentisztelet virágvasárnap és húsvét volt, előtte viszont az első tesszalonikai levelet vettük, így most azt folytatjuk, és Isten igéjét olvasom a tesszalonikai beliekhez írt első levélből, a 4. fejezetből, a 13-tól a 18. versig terjedő igeszakaszból. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked a te igédet, ami évezredek óta ugyanúgy élő és ható, és amit most nekünk is adsz. Kérünk, légy itt ma a te szent lelked által, hogy érthessük az igéből, amit te nekünk mondasz, és átélhessük annak a csodáját, hogy személyesen velünk is beszélsz. Kérünk, szólj ma hozzánk személyesen, és segíts, hogy ne csak meghalljuk a te szavadat, hanem azt befogadjuk, és tudjunk mindenkor neked élni. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 474. dicséretünk második versét. A 474. dicséretünk második versét énekeljük, ami így kezdődik. Ó, hatalmas Isten, keserűségemben szívemet vidámítsad. Isten igéjét olvasom a már felolvasott ige szakaszból, a tesszaloniki beliekhez írt első levélből, a 4. fejezetből a 13. verset, és hozzáolvasom a Prédikátor könyve 3. fejezetéből az 1., 2. és 4. verseket, amit leülve hallgassunk meg. Nem szeretném, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Az elmúlt alkalommal, amikor a sorozatunkat vettük, akkor arról volt szó, hogy miközben tudjuk, hogy a mennybe készülünk, mégis mennyire fontos, hogy úgy éljünk itt a Földön, hogy megbecsüljük az Istentől kapott földi életünket is. És mindeközben észrevegyük, hogy Isten jelen van a fizikai világ valóságában is. Most a következő igeszakaszban Pál a tesszalonikai gyülekezetben felmerült kérdésekre ad választ, mégpedig az elhunytakról és a feltámadás sorrendjéről beszél. És ehhez választottam a Prédikátor könyvéből azt az igét, hogy mindennek megszabott ideje van. Úgyhogy a mai istentiszteleten kettő dologról lesz szó. Először arról, hogy milyen, amikor valakit gyászolunk, és milyenre Isten válasza. Majd arról, hogy milyen, amikor valamit gyászolunk, és hogyan van Isten ott velünk ebben a veszteségben. Először tehát arról, hogy milyen, amikor gyászolunk valakit, és Istennek milyenre a válasza. Pár éve készítettem egy interjút egy szakemberrel a gyászfeldolgozásról, és megkérdeztem tőle, hogy mi a különbség a keresztény ember gyásza között, és a nem keresztény ember gyásza közt. Mert ugye keresztényként sokszor hajlamosak vagyunk a gyászoló embert annyival elintézni, hogy ne sírjon, mert a hozzá tartozója már Istennel örül a mennyben. És akkor ez a szakember elmondta, hogy nyilván van különbség a keresztény és a nem keresztény ember gyásza közt, mert mi keresztényként hisszük, hogy lesz feltámadás, és ez nyújt nekünk vigaszt. De azt tudnunk kell, hogy a gyászban nem az elhunytat gyászoljuk csupán, hanem gyakorlatilag saját magunkat is, a saját hiányunkat. A gyászban ugyanis átéljük a saját veszteségünket, átéljük azt, hogy váratlanul elvesztettünk valakit, aki már nem jön vissza itt a földi életben. Átéljük azt, hogy már soha többet nem lesz, aki csillogó szemekkel biceg ki elénk a kerítéshez ajtót nyitni. Nem lesz, aki olyan ízekkel főzi meg azt az ételt. Átéljük, hogy már nem lesz, aki olyan illatú kötött pulóverrel jön oda hozzánk. Ha a szüleink halnak meg, akkor átéljük azt is, hogy már nincs, akihez gyermeki érzésekkel odabújjunk. Ha a gyermekünk vagy a házastársunk hal meg, akkor még elviselhetetlenebb a helyzet. Sőt, lehet, hogy átéljük annak a szomorúságát is, hogy elszalasztottunk lehetőségeket arra, hogy többet törődjünk azzal, aki elhunyt, hogy többet látogassuk őt. A tesszalonikai gyülekezetben is voltak, akik gyászoltak. Ugye a tesszalonikai gyülekezet Jézus visszajövetelét várta, és meg voltak győződve arról, hogy Jézus még az ő életükben visszajön. A baj csak az volt, hogy ahogy telt az idő, egyre többen haltak meg a keresztények közül. A gyülekezet tagjai pedig elkezdtek aggódni, mert ők addig leginkább abban gondolkodtak, hogy Jézus vissza fog jönni hamarosan, talán pár napon belül, de legkésőbb pár hónapon belül, és magával visz mindenkit, aki csak él és mozog és hisz ő benne. És eleinte talán eszükbe se jutott, hogy mi van, ha valaki hamarabb hal meg, mint hogy Jézus visszajönne. És azok, akiknek a hívő szeretteik időközben elhunytak, elkezdtek szomorkodni és aggódni, hogy mégis mi lesz azokkal, akik már nem lesznek életben, amikor Jézus visszajön. Mert hát aki már hetek, hónapok óta meghalt, annak elkezd oszlani a teste, és egy idő után szétporlad a földben. És az egy dolog, hogy Jézus feltámad, de ő kevesebb, mint 3 napig volt halott, neki még egybe volt a teste. De aki már hetekkel, hónapokkal ezelőtt elhunyt, és a teste is szétporlat, az mégis hogyan tudná Jézus a visszajövetelekor kézen fogni és felvinni a mennybe. Mi ezt persze már könnyen el tudjuk képzelni, mert annyit hallottunk a feltámadásról, hogy szinte már természetes, hogy lesz feltámadás és lesz új mennyei testünk, meg egyébként is annyi skifit láttunk már, hogy magunk elé tudjuk képzelni, ahogy a csontok előjönnek, ránő a hús meg a bőr, beburkolózik fehér ruhába, elkezd lélegezni, kinyílik a szeme, meglátja Jézust, és Jézussal kézen fogva felmennek a mennybe. De az akkori ember ezt nem tudta elképzelni. Ők leginkább csak abban gondolkodtak, hogy aki él, azt viszi fel Jézus a mennybe, mert hát aki már meghalt, az meghalt. Ezért írja le nekik Pál, hogy nem szeretném testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Ugye itt Pál azt kéri tőlük, hogy ne szomorkodjanak, mint azok, akiknek nincs reménységük arra, hogy lesz feltámadás. Azaz nem azt mondja, hogy
nem szomorkodhatnak, meg nem gyászolhatnak, hanem csak azt kéri tőlük, hogy ne úgy szomorkodjanak, mint azok, akiknek nincs reménységük a feltámadásra. És megkéri őket, hogy vigasztalják egymást is azzal, hogy Isten fel fogja támasztani a halottakat. Tehát Pál nem azt írja, hogy keresztényként mi nem lehetünk szomorúak, ha elvesztettünk valakit. Ezt azért mondom el, mert ismerek olyat, aki mosolyogva jár temetésekre, mert hát az elhunyt már Istennél van, neki már jó, akkor mi is örüljünk vele együtt. Lehet így is gondolkodni persze, csak ez ne zárja ki azt, hogy aki akar, az lehessen szomorú a maga gyászában. Hiszen Jézus is szomorú volt, amikor Lázár meghalt. Pál tehát nem azt írja, hogy nem szabad gyászolnunk, és pláne nem azt írja, hogyha valaki szomorkodik, mikor meghal egy szerette, akkor nem hisz eléggé, mert mi gondolhatnánk azt, hogy aki igazán hisz, az nem szomorodik el, ha meghal valaki, hiszen tudja, hogy már a mennyben újra találkozhatnak majd. De akkor ebből az következne, hogy aki megéli a maga gyászát, az nem hisz eléggé. Nyilván nem így van ez. És Pál sem ezt írja, hanem azt, hogy ne úgy gyászoljunk, mint azok, akiknek nincs reménységük a feltámadásra. És persze felmerülhet sok elhunyt szerettünknél a kérdés, hogy vajon ott lesznek-e a mennyben. Az, hogy az elhunyt szeretteink közül kinek lesz örök élete, nem tudhatjuk, mert nem láttuk, mi zajlott le a másik ember életében, akár a halálos ágyán. Mert ha valaki az utolsó pillanatban is adta át az életét Krisztusnak, Isten akkor is befogadja majd a mennyei hazába. Tehát az, hogy ki lesz ott, meg ki nem, azt mi nem tudhatjuk. Nyilván nem lesz ott mindenki, mert nem üdvözül mindenki. De ha elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon az elhúgy szerettünk ott lesz-e a mennybe, akkor ezt mindig azzal együtt gondolkodjunk ezen, hogy tudjuk, hogy a mi mennyei édesatyánk egy szerető Isten. De visszatérve Pálhoz és a tesszalonikiakhoz. Keresztényként szabad gyászt éreznünk, és szabad gyászt kifejeznünk, mert mindennek megszabott ideje van, és megvan az ideje a gyásznak is. És ahogy kezdtem a gyászban, sokszor nem is az elhunytat gyászoljuk, hanem a saját hiányunkat éljük meg. Ezért jó, ha engedjük magunkat gyászolni, és jó, ha engedjük a másik embert is gyászolni, hiszen van, aki rövidebb idő alatt dolgozza fel a vesztességet, van, aki hosszabb idő alatt. Lehet, hogy a családban az egyik ember még abban a szakaszban van, hogy mindent érintetlenül hagyna, ami az elhunyté, míg a másik már kipakolna mindent a szekrényből egy zacskóba, és eladományozná. Ha a másiknak több idő kell arra, hogy gyászoljon, akkor adjuk meg neki azt az időt, és emlékeztessük, hogy bár itt a földön nem kapja már vissza az elhunyt szerettét, de amikor Jézus visszajön, lesz feltámadás is, ahol majd azok, akik hiszünk, újra találkozhatunk egymással. És talán az első év a legnehezebb, mert az év minden napján átéljük az elhunytnak a hiányát, átéljük, hogy már nem ugyanaz egy húsvét az elhunyt nélkül, nem ugyanolyan egy anyák napja, egy május elseje, egy családi nyaralás, egy karácsony, és van, akinek még később is nehéz, amikor megtapasztalja, hogy nem ugyanolyan egy iskolakezdés, egy ballagás, egy esküvő, egy keresztelő. De az ige figyelmeztet minket. Nem szeretném, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Hiszen nekünk van reménységünk a feltámadásra. És talán a földön nehéz ezzel a hiánnyal élni, nehéz ezzel a hiánnyal folytatni az életet, de Isten bíztat minket, hogy sirassuk el a szerettünket, de miután elsirattuk, álljunk fel, és menjünk tovább, folytassuk az életünket, mert a búcsú nem örökre szól. Talán pár évtizedig külön kell lenni elhunyt szerettünktől, de utána együtt lehetünk mind, akik Krisztusban hunytunk el. Viszont nem csak valakit, hanem valamit is gyászolhatunk, úgyhogy most miután megnéztük, hogy milyen, amikor valakit gyászolunk, nézzük meg, hogy milyen, amikor valamit gyászolunk, és Isten hogyan van ott velünk ebben a gyászban. Nem csak embereket gyászolhatunk, hanem másféle veszteségeink is lehetnek az életben. Például gyászolhatjuk saját magunkat is, amikor rájövünk, mennyire mulandóak vagyunk. Van egy film Brad Pitt főszereplésével, ami arról szól, hogy egy ember testileg nagyon idősen születik, és ahogy nő fel, a teste egyre fiatalabb lesz. Ahogy öregszik, ő egyre fiatalabb lesz, és végül csecsemőként hal meg. Néha mi is örülnénk, ha ilyen lenne az élet, de sajnos mi minden estül öregszünk. És lehet, hogy egyre több minden ébreszt rá minket arra, hogy mulandóak vagyunk. Talán felvesszük a nyári ruhánkat, a rövidújút, és feltűnik, hogy a tavaly szerzett horzsolás még mindig rajtunk van. Kézmosás közben észreveszük a tükörbe, hogy csillognak a legújabb őszhajszálak. Végre sikerül magunkat kipihenni, és felkelés után belenézünk a tükörbe, és rájövünk, hogy azok az új ráncok, azok mégsem a fáradtságtól voltak. Vagy lehet, hogy már a fogainkat számolgatjuk, hogy hány marig gyógyszert kell beszednünk esténként. Mulandóak vagyunk. Használhatunk mindenféle trükköt arra, hogy lassítsuk, vagy elfedjük ezeket a folyamatokat. Plasztikai sebészek eltüntetik a sérüléseket, a fodrász befesti az őszhajszálakat, botoxsal vagy krémekkel kisimítjuk a ráncokat, a fogorvos porcelánnal pótolja a hiányzó részeket, marék gyógyszert meg belekeveri a házastársunk egy pohár forró teával, és elnevezzük csuda elixírnek, csak ne is lássuk, hogy hány gyógyszert szedtünk be. De a lényegen ez mind nem változtat. Mulandóak vagyunk, és az élet visszafordíthatatlan. És az még hagyján, hogy milyen a testünk, de a lelkünk is sérül mindeközben. És talán a lelkünkön már több karcolás van, mint egy olasz sofőr autóján, vagy több törés, mint egy betonra ejtett Samsung Galaxin, mert egy idő után kezdünk ráébredni, hogy mik azok a dolgok, amiket nem kaptunk meg ebben az életben, és már nem is fogunk megkapni. Ráébredünk, hogy talán nem az történt az életünkben, amit szerettünk volna. Fiatalabb korunkban talán elképzeltük, hogy hol leszünk most, és talán nagyon máshol vagyunk. Talán elképzeltük, kik lesznek körülöttünk, és most nem azok vannak körülöttünk. És vannak dolgok, amiket a saját életünkben is el kell gyászolnunk. Lehet valakinek el kell gyászolnia egy meg nem született gyermeket. Vagy valakinek el kell gyászolnia akár a házasság gondolatát, vagy éppen valaki rádöbben, hogy egyedül élte le az életét, pedig ott volt mellette a családja, csak nem szánt rájuk elég időt. Vagy sokkal profánabb dolgokat is gyászolhatunk, egy meg nem szerzett diplomát, vagy képesítést, egy meg nem kapott munkát, egy barátságot, aminek a másik végérvényesen véget vetett, vagy éppen egy szülőnek, akinek felnőttek a gyerekei, el kell gyászolnia a maga szülőségét, hiszen fel kell dolgoznia, hogy már a gyerekeinek nincs mindig szükségük az ő segítségére. És addig talán az identitása része volt az, hogy ő egy szülő, és most már nem olyan az, mint korábban. A testünk mulandó, az életünk mulandó, és amit tettünk, vagy éppen nem tettünk meg, azok nyomaszthatnak minket. Az életünkben lévő lehetőségek már nem jönnek vissza, és lehet, hogy mikor ezt felismerjük, elkezdünk kapálózni az életben, megpróbáljuk valamilyen módon mégiscsak megvalósítani az ezer éves álmainkat, megpróbáljuk bepótolni az elvesztegetett időt, megpróbáljuk helyrehozni a dolgokat, de az idő elment, és már nyilván ez nem olyan lesz. És amikor végérvényesen felismerjük a mulandóságunkat, akkor belesüllyedhetünk ebbe a mélységbe. Mert igen, keresztényként is fájhat. Keresztényként is élhetünk át hiányokat, vesztességeket. Keresztényként is pofon vághat minket az élet és a saját mulandóságunk gondolata. Mert keresztényként is emberek vagyunk. Akkor mi különböztet minket meg a hitetlenektől? Az, hogy mi nem vagyunk egyedül. És nem feltétlen arra gondolok, hogy itt vagyunk egymásnak, mert sajnos sokszor nem vagyunk itt egymásnak. Ha most körbenézünk, akkor gyanítom, fogalmunk sincs, hogy mivel küzdhet az előttünk ülő, a mellettünk ülő, vagy éppen a mögöttünk ülő, és ők se feltétlen tudják, hogy mi mivel küzdünk. Tehát amikor azt mondom, hogy nem vagyunk egyedül, akkor nem csak arra gondolok, hogy itt vagyunk egymásnak, hanem arra, hogy Isten itt van velünk. Isten nem csak fent vár ránk a mennybe, hogy végig szenvedjük ezt a földi életet, aztán a mennybe majd együtt örüljünk. Ő most is itt van velünk, akkor is, ha gyászolunk, akkor is, ha vesztességbe vagyunk. Velünk van a szakadék mélyén is. Jézus nem csak Isten, de ember is. És éppen ezért Jézus pontosan tudja, hogy mikor mit érzünk. Ő itt a földön átélte a mulandóságot. Igaz, hogy 33 éves kora körül meghalt, és nem kellett megöregednie, de a feltámadása után ott voltak a kezén a szögnek a nyomai. Ő tudja, milyen az, amikor nyomot hagy rajtunk valami. Át tudja érezni a veszteségeinket is, hiszen amikor az egyik barátja Lázár meghalt, akkor ő is sírt. Annak ellenére, hogy tudta, hogy Lázárt fel fogja támasztani. Tudta, hogy Lázár mindjárt feltámad, de mégis sírt, mert átélte ugyanazt a veszteséget, amiket mi is átélünk. És talán mi azt várjuk, hogy Isten mondjon valamit, tegyen csodát, vagy már olyan mélyen vagyunk, hogy azt se várjuk, hogy tegyen csodát, csak ragadjon magával a mennybe, de Isten nem mindig tesz ilyet. Van, amikor csak odajön, és átölel, és hagyja, hogy sírjunk. De nem akár, hogy ölel át, átölel az ő együttérző szeretetével, és így hagyja, hogy elsírassuk akár a saját életünket, az elmulasztott lehetőségeket. Átölel, és erőt ad az újabb naphoz, az újabb feladatainkhoz. Erőt ad, hogy tudjunk örülni a másik ember örömének, még akkor is, ha a másik ember öröme pont az, amit mi elvesztettünk. Erőt ad, hogy tudjuk szeretni a nálunk fiatalabbakat, még akkor is, ha irigyeljük, hogy nekik még mennyi lehetőségük van az életükbe, és mennyire egészségesek. Nem baj, ha fáj, Isten nem azt kéri tőlünk, hogy sose legyünk szomorúak, hanem azt kéri, hogy amikor mély fájdalomba vagyunk, akkor is emlékezzünk arra, hogy ő ott van velünk, és átéli velünk a fájdalmakat. És lehet, hogy mi most úgy érezzük, hogy ez a prédikáció nem nekünk szól, mert éppen nem gyászolunk senkit, és nincsenek nagy fájdalmaink az életbe. De ha így van, akkor vegyük észre magunk körül azokat, akik ezektől a dolgoktól szenvednek. Hiszen a felolvasott ige így fejeződik be, vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Tehát ha nem is szenvedünk épp semmilyen veszteségtől, akkor is van feladatunk. Észrevenni és vigasztalni a másikat. És nyilván tudjuk, hogy ilyenkor az lenne a feladatunk, hogy Krisztusra mutassunk, de nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük. Vannak, akik ilyenkor azt mondják, hogy örülj, Jézus szeret. És vannak is ilyen matricák, nekem is van pár ilyen matricám. Teljesen igaz, hogy Jézus szeret, hiszen meghalt értünk, és neki köszönhetően lehet bűnbocsánatunk és örök életünk. De amikor valaki ilyen mélyen van, és veszteséget éd át, vagy gyászol, akkor nem mondhatjuk neki azt, hogy örülj, Jézus szeret. Tönkrement az életed, örülj, Jézus szeret. Nyilván ne ezt mondjuk, mert nem az a feladatunk, hogy Jézust emlegetve nem hagyjuk a másikat, hogy elgyászolja a veszteségét. Mert azzal, ha azt mondjuk, hogy örülj, Jézus szeret, az olyan, mintha azt mondanánk a másiknak, hogy ha igazán hiszel, akkor nem lehet szomorú. Szóval nem az a feladatunk, hogy Jézust emlegetve ne hagyjuk a másikat, hogy elgyászolja a veszteségét, hanem az a feladatunk, hogy Jézus szeretetével odaálljunk a másik mellé a szomorúságában. Mert a másik nem attól fog örülni, hogy megparancsoljuk neki, hogy legyen jó keresztjén és örüljön, hanem attól, hogy Jézus szeretetét megmutatjuk neki. Hogy Isten meghosszabbított karjaként átöleljük a másikat. Hogy kéretlen tanácsok helyett végighallgatjuk őt. Nem csak az örülőkkel kell tudnunk örülni, hanem a sírókkal is tudnunk kell sírni. Ez is a keresztény élet része. Mert mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Tehát a gyásznak is megvan a maga ideje. Fel kell ismernünk, ha szeretteink épp gyászolnak valakit, vagy gyászolnak valamit, talán épp a saját életüket gyászolják, és hagynunk kell a másikat gyászolni. Persze nem azt mondom, hogy hagyjuk a másikat belesüllyedni a depresszióba, de adnunk kell a másiknak lehetőséget arra, hogy megélje a szomorúságát, és Isten szeretetével és megértésével kell fordulnunk felé. Isten türelmével kell a másik felé fordulnunk. És ha hagytuk a másiknak, hogy, vagy éppen magunknak időt arra, hogy elsírassa, amit el kell siratnia, vagy hagytunk időt magunknak, hogy elsírassuk, amit el kell siratnunk, akkor ideje felállnunk, és ideje felsegítenünk a másikat is, mert megvan az ideje a gyásznak, de nem csak a gyásznak van meg a maga ideje. Ideje tovább élni a földi életünket az ige vigasztalásával. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Talán a régi utak idővel lezárulnak, de Isten új utakat tud adni elénk, és újabb útra indít minket itt a földön is, és amikor ő úgy dönt, akkor feltámadnak a Krisztusban elhunytak, elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására, és így mindenkor az Úrral leszünk. Amen. Fennállva az igehirdetésre válaszul énekeljük a havi énekünket, a 473. dicséret 6. versét énekeljük. A 473. dicséret 6. versét énekeljük, ami így kezdődik. Új teremtés vagy vetkezd le a régit. Imádkozzunk. Istenünk, te látod, hogy most kik azok közülünk, akik gyászolnak valakit, és kik azok, akik veszteségeiket gyászolják. Tudjuk és hisszük, hogy neked mindenre van erőd, és bármit meg tudsz tenni. De azt is tudjuk, hogy a földi élet mulandó, és vannak emberek, és vannak dolgok, amiket már végérvényesen elvesztettünk. Tudjuk, hogy hozzád fordulhatunk a mélységeinkben is. Kérünk, te légy az, aki megvigasztal minket, aki átölel minket a szeretetével, és hoz minket ki a mélységből. Ugyanígy kérünk, segíts, hogy észrevegyük azokat magunk körül, akiknek most nagyon nehéz, és nem még jobban beletaszítsuk őket a szomorúságukba, hanem tudjunk szeretettel fordulni feléjük, tudjunk a te meghosszabbított karodként átölelni őket. Kérünk, te légy a betegeinkkel, te légy a haldoklóinkkal, te légy az, aki felkészíted őket, és aki várod őket a mennyei hazába, hiszen aki benned hisz, annak örök élete van. És kérünk, te hallgass meg most a csendben magunkban elmondott könyörgéseinket is. Urunk, hisszük, hogy Te meghallgatsz minket. Imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket. Vasárnap 9:20-tól 9:45-ig ima közösséget tartunk. Kedden 9 órától gyülekezeti bibliaóra lesz. Péntek este az ifjúsági bibliaórák a megbeszéltek szerint lesznek megtartva. Jövő vasárnap anyák napi családi istentiszteletre készülünk, és szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekekkel együtt az édesanyákat, nagymamákat is. A nyári gyermektábor június 30-ától július 4-éig lesz Pátyon. Tudnivalókat a gyülekezet honlapján lehet elolvasni, és jelentkezni április végéig lehet. Gyülekezeti csendes hétvége most hét eleje lesz, július 6-ától 9-éig, vasárnaptól szerdáig Nagy Börzsönyben. Erre előleget májusban szedjük majd. Ma délután 4 órától presbiteri kisköri találkozó lesz Tinnyén, a presbiter testvéreket szeretettel várják. Gyülekezetünkből most mintegy 30 ifis és konfirmandus vesz részt Pilis Csabán egy csendes hétvégén. Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen segítséget nyújtottak ennek a szervezésében és lebonyolításában, és imádkozzunk még értük, hogy lelkileg megerősödve jöhessenek majd vissza. Május 9-én pénteken délután és 10-én szombaton délelőtt szervezzük a templom nagytakarítását az idén konfirmálókkal és szüleikkel. Aki esetleg tud és szívesen csatlakozik a templomunk rendbetételéhez, az kérjük, jelentkezzen Kovácsné Marikánál. Hirdetem még az iratterjesztést. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Záró énekül énekeljük az 514. dicséretünket mind a 3 versével. Az 514. dicséretet énekeljük mind a 3 versével. Az első verse így kezdődik, győzelmet vettél.
fennállva fogadjuk Istenünk áldását.
Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vígasztalás Istene, aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk másokat minden nyomorúságukban. Amen.